Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a mikrofonnál, Bátor Botond Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetéről és lelkiségéről szóló sorozatunkban az elmúlt alkalommal az ijefalvi kolostorunk történetét ismertettem Csáki Árpád írása alapján Pálos misszió Háromszéken a 18. században címmel. Marton Hilárion házfőnöksége, amely 1733 és 1741 között volt. A kezdeti évtizedeket követően az ijefalvi pálos misszió számára Páter Marton Hilárion érkezése jelentette az újabb kibontakozás időszakát. Marton 1733-ban a rend egyik legjelentősebb magyarországi központjából, pápáról került az ijefalvi rendház élére, amelyet egy évtizeden keresztül vezetett. Kinevezését 1738-ban a tartományi káptolan is megerősítette. Korábban a pápai gimnázium tanára volt, a székelyföldi misszióba való rendelésében feltehetően szerepet játszott Radován Özséb is, aki pápai perjelként korábban az erdélyi misszió vezetője volt. Az ő idejében 1733-ban a rendházat és az ijefalvi egyházközséghez tartozó filiákat Aldoboly, Árapatak, Erősd, Kökös, Szentkirály, Szotyor meglátogatta a bérmálás szentségének kiszolgáltatására érkező Szorger György püspök is. Marton Hilárion működésének eredményeként az ijefalvi pálosok jótevőinek száma jelentősen megnőtt. Az 1730-as évek második felétől ugyanakkor tudatos birtokszervezés járult hozzá a rendház gazdasági fellendüléséhez. A házfőnök 1737 elején kezdett nagyobb szabású vásárlásokba, amikor a járványok, éhínség és növekvő adóterhek a korabeli fogalmazás szerint a mostani nyomorúságos üdőnek és súlyos terek viselésének, adózásnak, mint pedig megszegényedett állapotja miatt. A helybeliek közül többen kisebb részjószágaik elidegenítésére kényszerültek. Az erről szóló mintegy 100 darab irat, adásvételre és birtokcserékre vonatkozó szerződések, záloglevelek, jobbágykötőlevelek másolatait külön jegyzőkönyvbe iratták. Az új helyzet egy összefüggő, a misszió működésének gazdasági hátterét biztosító birtoktest kialakítására kínált lehetőséget, amelyet a házfőnök meg is ragadott. Elsősorban a rendház környékén az úgynevezett nagy avas felől való határban lévő részbirtokok örök jogon való megszerzését célozta meg, előrevetítve, amint arra a Marton Hilárion idejében szerzett birtokok 1743-as összeírása következtetni enged, egy alkalmasabb rendház felépítésének előkészítését is. A megvásárolt telkek egy részére jobbágyokat telepítettek, az 1737 utáni években több mint 10 családfő kötötte magát és családját örökös jobbágyságra a kolostorhoz. Marton Hilárion létrehozta a rendházat kiszolgáló és fenntartó birtoktestet, valamint gondoskodott a fizikai munkát elvégző szolgákról és jobbágyokról is, úgyhogy ezzel egy időben az erdélyi törvényekkel, ezen belül is a székelyrendtartásokkal is meg kellett ismerkednie. A Magyarországról érkező pálosok földbirtokosként való viselkedése ugyanis gyakran surlódásokhoz vezetett. A megsokasodott panaszok a század közepén már az erdélyi főhatóságok elé kerültek. Sem az nemes hazának törvényeivel, sem az emberekkel nem gondolnak. Régi boldog emlékezetű eleinktől reánk maradott tilalmasainkot mind mezőn, s mind pedig erdőn törvény ellen rontják és pusztítják, áll az ijefalvi falusi és városi renden lévő lakosoknak gróf Haller János főkormányzóhoz felterjesztett levelében. Néhány évvel később, 1759-ben is arról panaszkodott egy ijefalvi kisnemes a háromszéki főkirályok bírónak, hogy jobbágyi szolgálatot kívánnak tőle az atyák. Elődeihez hasonlóan Marton Hilárion is jó viszonyt alakított ki a vidék katolikus főnemeseivel. Báró Apor Péter főkirálybíró továbbra is a misszió támogatásáról biztosította. Felesége gróf Kálnoki Borbála, a Sepsiszentgyörgyel határos Szemerján is bírt egy kis birtokrészt, ahová kápolna építését tervezte, gondozására férjével együtt feltehetően ugyancsak a pálosokat igyekezett meggyőzni. Az ez irányú tervekkel kapcsolatban báró Apor Péter egy 1738-ban gróf Haller János főkormányzóhoz intézett levelében így írt. Szemerián az eretnekek között akarván egy kis kápolnát csináltatni. Azért csinálta és csináltatta azon portékát, hogy azt a kápolnát felékesítse. Emellett gróf Kálnoki Ferenc csíki főkirály bíróval még azt követően is levelezett, hogy egyre súlyosbodó betegsége miatt 1743 nyarán elhagyta Háromszéket és visszatért a pápai rendházba, amelynek 1748-ban perjele lett. Ott is halt meg egy évvel később, az Acsádi Ádám veszprémi püspök költségén épült templom kriptájában temették el. Átmeneti évek. Marton Hilárion távozását követően közel egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a rendház tevékenysége újra fellendüljön. Pedig az 1746 körüli évekre már a háromszéki pálos misszió jövője is kérdésessé vált. Az erre vonatkozó hírekre reagálva, Marton Hilárion a rend korábbi jótevőit, azok leszármazottait igyekezett a pálosok helyzetének felsegítésére ösztönözni. A rendházat megsegítő, jelentősebb főnemesi összefogásról mindezek ellenére nincsen tudomásunk. Annyi azonban mégis történt, hogy a Benkő Annával való házasságáért az Apor Istvánféle örökségből néhány évvel korábban kizárt báró Apor József 40 éves korában 1746. július 8-án készített végrendeletében az ijefalvi pálosokra jelentősebb összeget hagyott egy oltár készítésére. Marton Hiláriont követően rövid időre Toronyi János vezette az ijefalvi plébániát, melléje 1744-ben Mártonfi Imrét küldték be Székelyföldre. Toronyit ugyanazon évben pohárnok Márton váltotta. A bevett szokás alapján a fehér barátok átlagosan 2-3 évet töltöttek el ijefalván, helyükbe a perjel által kijelölt új misszionáriusok érkeztek. 1743 és 1748 között így végeztek missziós munkát alsó három széken, Vánek Pál, Gellei Ignác, Gyurkovics Tamás, Orosz Ignác, Fejér György és Tóth Sándor. Közülük többeket utólag, évekkel később újra beküldtek ijefalvára. A korábbi évtizedekhez hasonlóan a pálosok továbbra is igyekeztek magukat kivonni a főesperesi vizitáció alól. 1747 áprilisában Simon András, sepsi esperes levélben számolt be főesperesének arról, hogy őt egyházuk vizsgálatában megakadályozták, ugyanakkor több rendellenességet is jelzett. A tiszteletes páter paulinusok se a keresztelő víznek, se pedig utolsó szent kenetnek kiszolgáltatására egy csepp olajat sem vettek, mégis egy-néhány falukot adminisztráltak apostoli misszionáriusoknak tartván magukat, azon kívül se maguknál, se másoknál az ünnepek megtartása nincsen, és így tovább. Az ijefalvi plébániáról és hozzátartozó filiákról néhány hónappal később Kastal János általános helynök is csak vizitációja Szent Iványi állomásán tájékozódhatott. Az ottani állapotokról felvett adatok a páduai Szent Antal tiszteletére szentelt templom állapota és annak klenódiumai mellett az egyház tagoknak családfők szerinti összeírását, valamint az újabb áttérítettek, szám szerint 9 fő névsorát is tartalmazza. A század közepén Gellei Ignác adminisztrátor idejében az egyház kiemelt patronusai továbbra is ijefalvi Geréb János, Aldobói Hollaki János voltak. Itt megszakítva a felolvasást egy kis megvilágításra van szükség, hiszen a pálos rend már ebben az időben jócskán pápai jogú szerzetes közösségként működött, vagyis a rend legfőbb vezetése közvetlenül a Szentatyához tartozott. Éppen ezért alakulhatott ki egy ilyenfajta konfliktus félreértés a helyi esperes plébános, illetve a pálos atyák között, Hiszen ha egy pápai jogú közösség valahol letelepedik, akkor elsősorban saját rendi előjáróinak tartozik elszámolással. Természetesen lelkipásztori ügyekben a helyi esperes is rendelkezhet. Nyilván ebben az időszakban ennek a jogi kérdésnek a tisztázása még nem lehetett egészen világos, és ezért alakulhatott ki ez a felemás helyzet. Természetesen ez máskor is előfordult, nem csak Ijefalván, más településeken is, és az idők folyamán, a történelem során több alkalommal találkozunk ezzel a helyzettel, akár korunkban is, hiszen pontosan egy szerzetes közösségnek az önállósága és bizonyos tekintetben függetlensége az egyházmegyétől nagyon sokszor pontos megegyezés alapján kell, hogy történjen, hogy a félreértéseket mindenféleképpen elkerülhessük. Így történik az, hogyha egy szerzetes közösség letelepedik valahol, egy faluban vagy egy városban, akkor egy szerződést kötnek a megyés főpásztorral, ahol a kérdéses pontokat tisztázzák, hogy az adott esetben történő ellenőrzés joghatóságát világosan lássa mind a két fél. Valószínű, hogy ez hiányzott ebben az időszakban, és ezért alakulhattak ki ilyen kisebb jellegű konfliktusok. De most olvasom tovább Csáky Árpádnak az írását. Új templom építése. A bő évtizedre nyúló átmeneti időszakot követően a század közepén Nagyidai Mihály első rendházfőnöksége, amely 1754 és 1755 között volt, és Hollaki János világi gondnokságának idején az ijefalvi pálosok újabb építkezésekbe kezdtek. A gyakori földrengések, főleg az 1783. évi által megrongált templom helyett 1754-ben a rendház birtokán, a temető és a parókia fölött a fájdalmas boldogasszony tiszteletére szentelt új templomot emeltek. Az építés céljára meghirdetett gyűjtésre számos és jelentős adomány érkezett. Mária Terézia császárnő 240, gróf Kálnoki Antal generális 110, Kozma József főkormányszéki tanácsos 300, Székely Elek 160, Hollaki János 200, Bialis Ferenc 100 forintot adományozott, Báró Apor Péter halálát követően a pálosok egyik legjelentősebb anyagi pártfogója, házasságát követően katolizált Daniel Zsófia gróf Haller Jánosnak, Erdély 1734 és 1755 közti kormányzójának felesége lett, aki Dobói birtokán maga is fenntartott egy remete által lakott és gondozott kápolnát, amely keresztelő Szent János napi búcsújáról volt ismert. Daniel Zsófia az ijefalvi pálosok új templomának sírboltja, és egy templomkerti karzat építésére 600, orgona vásárlására további 180 magyar forintot ajánlott fel. Az új főoltár Székely Elek költségén az éneklő pulpitus Geréb László 100 magyar forintos felajánlásából készült. A templom belső berendezésére további adományokat tettek gróf Mikes Antal és Székely Dávid. Itt is megszakítom egy kicsit a felolvasást, hiszen egy érdekes részt hallottunk. Daniel Zsófia, gróf Haller Jánosnak, Erdély kormányzójának felesége, Dobói birtokán maga is fenntartott egy remete által lakott és gondozott kápolnát. Mindez ugye a 18. században történt. Ez valószínű, hogy egyfajta divatnak a idehozatala volt. Tudnélik, tudunk róla, hogy például Angliában szintén voltak ilyen felbérelt remeték, hogy így mondjam, a főuraknak a kertjében. Kicsit ez ilyen romantikus, érzéseket tápláló törekvés volt, ahogy a nagy parkokban sétáltak a főurak, udvarhölgyek, és hát megrendülve látták ezeknek a remetéknek a elhúzódott csendes életét. Ezek sok esetben sikertelen vállalkozások voltak. Nyilván azt nem tudom, hogy a Dobói birtokon lévő remetesség hogyan és miképpen működött, de ezek a Angliában leírt remetességek kudarcba fulladtak, mert ezek a remeték fizetett remeték voltak, egész jó keresettel, de hát nyilván ez nem fizetéses állás. Éppen ezért néha megszöktek, akár kocsmába is kötöttek ki, nem minden esetben működött ez a dolog, és annak ellenére, hogy néha mondjuk a főurak közül is volt egy-kettő, akik kivonultak ebbe a remeteségbe, előbb-utóbb az lett belőle, hogy nem élő remeték, hanem hát úgymond bábokat tettek oda, és hát távolból szemlélve nézték az ott imádkozó remetét, amely hát igazából nem egy igazi remete volt. Valószínű ez a kerti dísz maradt meg, végül is a kerti törpéknek az elődeiként, és sok esetben most is látjuk ezeket a kerti törpéket különböző kertekben, udvarokban. Nyilván ez már a mesére utaló törpék, de hogy mikorra nyúlik vissza, biztos, hogy korábbra is, de a 18. században nagy divat volt ez a fajta bérelt remetéknek a meghívása, és hát ez a Dobói birtokon is ezzel találkozhatunk. Ez egy érdekes momentuma ennek a írásnak. Olvasom tovább még ezt a pár mondatot. Az építtető Nagyidai Mihály utóda 1756-ban Gyurkovics László lett, 1758-ban Orosz Ignác vezette a rendházat. Mellettük Tóth Sándor, illetve Szénási Farkas végzett szolgálatot. Kedves testvérek, a Pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkat hallották. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is velünk. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes.